ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Nem attól függ, hogy most tömbházba laksz vagy nem, hanem attól függ, hogy mennyi időd van neked arra a kutyára naponta, hogy elsősorban szellemileg lefárazd a kutyát, és utána fizikailag. Nem számít szerintem a fajta, hogyha éppen csak kutyát akarunk, inkább fogadjunk örökbe, mint vásároljunk, mert van elég örökbe fogadni való kutya. Persze ez attól is függ, hogy milyen terveink vannak azzal a kutyával.
Akkor nincsen egy recept, hogyha az első három hónapot kibírtuk.
A recept
akkor...
az, hogy kell figyelni a kutyát.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Megváltozott az elmúlt időszakban, legalábbis megváltozni látszik a kutyatartáshoz való hozzáállásunk. Már nem csak föltétlenül őrzővédő szolgálatot töltenek be a kutyák, hanem sokkal inkább a társaságunkat képezik. A következő közel egy órában Mátyás László kutyatrénerrel beszélgetünk. Szia, köszi szépen, hogy elfogadtad.
Szia, köszönöm a meghívást.
Canine Nation néven van egy kutyaiskolád, ahol már, ha jól láttam, több mint 15 éve foglalkoztok különböző kutyákkal. Honnan származik a te esetedben ez a tudás? Tehát, hogy szoktam ezt így kérdezni, hogy én még nem láttam kutyatréner egyetemet. Hol lehet megtanulni egyáltalán ezt a tudást, amivel te rendelkezel?
Mostani időben tulajdonképpen akárki, aki akarna tanulni, az megtanulhat, már annyi szeminárium van, meg annyi kurzust el lehet végezni, hogy éppen csak tudjál választani közülük. De abban az időben, amikor én kezdtem, akkor nem nagyon volt ilyesmi, és nem is volt, sőt, Romániában nem is volt. Ez olyan, mint amilyen akármilyen szakmában jutalsz egy mester mellé, vagy egy olyan valaki mellé, aki érti és tudja a szakmát, és akkor tanulsz tőle. Aztán utána meg mész, és leraksz vizsgálkat, hogy legyen bizonyos szinteken, bizonyos irányba elindulva alapfokú okleveled, meg mit tudom én, hogyha spéci dolgokra ki akarod képezni magad, akkor vannak, vagy voltak, már akkor kezdtek lenni, akkor is ilyen vizsgálok, és akkor azokat le lehetett rakni.
És mi vezetett téged arra, hogy te kutyákkal szeretnél foglalkozni annak idején?
Jó kérdés, mindig szerettem én az állatokat, meg minden, de így komolyabban nem gondoltam erre. Vásároltam ott egy argentin dogot ezelőtt 20-valahány évvel egy tenyésztőtől, oda megjárt egy kiképző, és akkor ottan megismerkedtem vele. Aztán ő mind kért, ő mind mondta, segítségre lett volna szüksége, előre nem volt nagyon kedvem, aztán ott mondtam, hogy megpróbálom lassan, hogy mi lesz belőle, és egész jól sült el a dolog tulajdonképpen.
Mondtad azt, hogy lehet több különböző területen szakosodni, képzőként is. Ti a Canine Nation-nél például foglalkoztok csoportos képzéssel is, de egyéni óráitok is vannak, és több különböző problémára adtok tulajdonképpen segítséget, választ.
A felmérés alapján eldöntöm, hogy tulajdonképpen kinek mire van szüksége, tehát a kutyának mire van szüksége, milyen szintén van most a kutya, mik a problémák vele, hogyha vannak problémák, mit szeretne megtanítani neki az ember, vagy milyen elvárásai lennének tőle később. És ugyanakkor azon a felmérésen látom azt is, hogy kb. Milyen szinten van a tulaj, aki jön a kutyával, mert sokszor van jó képességű, vagy jó adottságú kutya, és olyan ember fogja a porra az végét, akinek fogalma sincs az egészhez. És van fordítva is, van olyan is, hogy elég limitált képességekben, vagy ösztönökben egy kutya, és akkor van egy olyan gazda, amelyik repülőt akar csinálni belőle. Na, és akkor valahogy kell a kettőt találtatni, és szépen finoman el kell mondani, hogy miről van szó. Most az elvárásokhoz képest milyen van az embernek, mint fog keresztül menni, ahhoz, hogy eljusson oda azzal a kutyával, amit ő szeretne, ha ez lehetséges. Ha meg nem, akkor meg kell mondani a kliensnek, és meg is mondom mindig, hogy ne legyen olyan elvárása, mert nem képes rá a kutya. Vagy mibe fog ez kerülni neki, mint idő és odaadás, amíg eljut egy olyan szintre, amilyenre szeretne ő a kutyával eljutni.
Tehát tulajdonképpen akkor még mielőtt kutyát vásárolnánk, vagy örökbefogadnánk, vagy bármi, fontos lenne azt végig gondolni leendő kutyatartóként, hogy mit szeretnék én azzal az adott kutyával elérni, hogyha jól értem, amit mondasz.
Így van, vagy talál az a kutya nekem, vagy van időm, elég időm rá, hogy végigcsináljam vele minden nap azt, amire neki szüksége van. Van sok, hát elég gyakori az ilyen, aki felhív előre, és előre tanácsot kér, vagy eljön egy úgymond felmérésre, ahol neki még nincs kutyája, de szeretné tudni, hogy hogyan jön neki az egésznek az elejétől, és ez lenne a jó hozzáállás. Szerintem most már, hogyha már megkerült a kutya, vagy már megvan a kutyád, akkor már nincs mit csinálja, De jobb, ha így kezded, elejét veszed a dolgoknak, ma akkor könnyebb lesz az egész kommunikálás azzal a kutyával.
Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a választáskor? Nekem az egyetlen egy dolog, ami eszembe jut, hogyha például tömbházban élek, akkor ne akarjak egy terelő kutyát választani, amelynek a mozgás igénye valahol a 10 óra rohanásnál tart. Itt most mondtam egy számot. Javíts ki, hogyha nincsen igazam. Mik azok a szempontok, az amiket választasz?
Sok. Nincs olyan kutya, amelyek neki 10 óra szalad. Szóval elég kevés. Tehát fizikailag azt egyszer kellene bírja, pszichikailag pedig 10 órát nem fog neked tudni dolgozni egy kutyasáv. Van olyan strapabíró kutya, persze, meg több órán keresztül, mint egy ilyen terelő kutya bírja, de az nem attól függ, hogy most több házban laksz vagy nem, hanem attól függ, hogy mennyi időd van neked arra a kutyára naponta, hogy elsősorban szellemileg lefárazd a kutyát, és utána fizikailag. Mert hogyha szellemileg le van fárasztva, a fáradt kutya jó kutya, kidől, alszik. Nem számít, hogy most palotában lakik, vagy egy szobás lakásban. Ha van időd kivinni, járni vele, lefárasztani, ahhoz, hogy valahova azt az energiát, ami benne van, azt leadja az a kutya.
De például vannak ilyen szempontok, hogy az egyik kutya inkább talál a családosokhoz, a másik kutya ugatósabb lesz, a harmadik kutya típus pedig, nem tudom, igazi házőrző, és megugatja még a saját gazdáját is.
Ha megugatja a saját gazdát, akkor valami probléma van biztos. Viszont, hogyha csak reagál a kutya, mert neki ezt mondja az ösztöne, mielőtt rájönne, hogy a gazda jön, akkor az mondjuk egy jó kutya, mert ezt kell ők csinálni tulajdonképpen. 10 fajta csoportot ismerünk hivatalosan, na most abból a 10 fajta csoportban minden csoportban levő kutya egy bizonyos dologra lett kitenyésztve. Az nem azt jelenti, hogy minden kutya, ami ki lett tenyésztve valamire, az azt is csinálja. Mert vannak erősebb ösztönű, gyengébb ösztönű kutyák, vannak extrém ösztönű kutyák, és akkor attól függően, hogy melyik mire lett kitenyésztve, megfelel annak a célnak, vagy nem. De ugyanabból a fajtából lehet a 10-ből 8 jó, és 2 nem, vagy 2 jó, és 8 nem. Tehát az, hogy egy kutyának egy fajtához függ, vagy kötődik, és egy fajta neve van, az még nem azt jelenti, hogy meg is csinálja azt, amit az a fajta meg kellene tudjon csinálni. Sajnos. Már nem elég jó a tenyésztőknek, egyes tenyésztőknek a szelekciója, tehát a fajtán belüli szelekció.
És mi történik olyankor, amikor örökbe veszünk egy kutyát, és mondjuk nem tudjuk, hogy milyen fajtához tartozik, azt se tudjuk, hogy milyen körülmények között nőtt fel?
Nem számít szerintem a fajta, hogyha éppen csak kutyát akarunk, viszont jó lenne kérni egy szakember véleményt, legalább a preliminális teszten, amin részt veszünk, hogy lássuk, hogy az a kutya mire, hogy reagál. Tehát sajnos az a probléma, hogy, és én ezt én alátámasztom, tehát inkább fogadjunk örökbe, mint vásároljunk, mert van elég örökbe fogadni való kutya. Persze ez attól is függ, hogy milyen terveink vannak azzal a kutyával, mert egy örökbe fogadott kutyával nem mehetsz munkavizsgára, nem mehetsz egy kiállításra, szépségkiállításra, meg stb. De fontos, hogy mit mond az a kutya, mit mutat az a kutya, le tudjuk olvasni, hogy mire, hogy reagál az a kutya, mert ez később be fogja folyásolni az egész életét a kutyának. Tehát itt mit értek ezen? Ok nélkül ne legyen félős, ok nélkül ne legyen agresszív, lássad, hogy mennyire képes szocializálni veled, vagy más emberekkel, tehát abszolút mi a reakciója, amikor lát egy másik embert, vagy egy másik kutyát, vagy egy másik állatot. Ami, ha nem is jó, meg lehet neki tanítani később, de hogyha egy olyan kutyát kapunk, vagy fogadunk örökbe, aminek nem tudjuk a történetét és a történelmét visszafele, akkor sajnos, ha problémák adódnak fel, nem fogjuk tudni kezelni az okot, csak a
tüneteket.
Csak az effektust, így van, és a tüneteket lehet kezelni. Ami ugyanúgy megoldhatná a problémát, de jó lenne tudni az okát a dolognak, hogy meg tudjuk előzni azokat a hibákat, vagy dolgokat, amiket a kutya el fog követni, vagy elkövetne, már tudjuk, hogy miért csinálja.
Mondtad, hogy úgy kezditek ti tulajdonképpen a kutyával és a gazdával való együttműködést, hogy felméritek. Tehát a kutyát biztosan, de talán a gazdát is valamilyen módon. Mit takar egy ilyen felmérés? Milyen szempontokat néztek?
Pont azt, amit elmondtam az előbb, hogy kell látni, mi a probléma, ha van probléma, mit szeretne az ember megtanítani neki, hogy fogja azt a porrászt, milyen nyakőr van rajta, hogy használja azt a porrászt, mi a reakciója a kutyának, hogyha más kutyákat lát, zajt hall, új helyen van, ha közeledik, vagy nem közeledik hozzá, ha barátkozni akarsz vele, vagy nem akarsz barátkozni. Tehát most attól függően, hogy mit mutat a kutya, én úgy fogok viselkedni. Tehát, hogyha meglátok egy olyan kutyát, amelyik eljön felmérésre, hogy farka be van húzva, és mind azt figyeli, és lesi, hogy hova tudna elbújni, én azzal a kutyával nem fogok kapcsolatot teremteni, csak akkor, amikor annyira valahogy elmúlik neki ez a pánikja, hogy kezd kinézni ugye a fejéből, és kezdi nézni, hogy most hova jött, hova hozták, és lehet próbál ő valamilyenféleképpen kapcsolatot teremteni, mert az ilyen kutya ez mindig vissza fog húzódni, és ha persze a gazda se tudja, hogy mit kell csinálni vele, mert ugye azért jön a félmérésre, mert nem boldogult a kutyájával, akkor akarva, akaratlanul olyan segítséget idézőjelben fog nyújtani a kutyának, amitől ő abszolút más fog érteni, mint amit szeretne, és akkor a nem jól leadott információ még lehet fokozza azt a problémát, ami van a kutyának.
Mennyire tud szerinted a kutyatartás ösztönös lenni, és mennyire kell megtanulni azt a nyelvet, azokat a reakciókat, amiket a kutyánk felénk küld tulajdonképpen? Tehát, hogy mondtad azt, hogy például, ha behúzza a farkát, az nem azt fogja jelenteni, hogy ő épp örül annak a helyzetnek, hanem mondjuk fél.
Most a kutyatartás nem ösztönös kell legyen, hanem mivel mi racionális lények vagyunk, és a kutyák nem azok, meg kell tanulni, hogy sose úgy fog reagálni egy kutya, mint ahogy reagálna egy ember valamire, sokkal szimplább nekük a logikájuk, mint a miénk, nem komplikálják annyira a dolgokat, és a lényeg az, hogy mivel mi racionális lények vagyunk, ők meg állatok, ők ösztönökre alapoznak, és azokkal az ösztönökkel élnek, és azokat használják ki, hogyha jelen vannak, már nem minden ösztön van jelen minden kutyánál, vagy van, amelyik ösztön kevésbé van jelen, van, amelyik ösztön erősebb. Például van olyan kutya, amelyiknek erősebb a vadász ösztön, azaz nagyon szeret szaladni és megfogni dolgokat labda után, akármi után, de ugyanúgy megfogja a csirkét is, meg a madarat is, hogyha arról van szó. Viszont az őrzővédő ösztöne nem annyira fejlett, azaz sokan elvárnak, hogy na most vette kutyát, és lehet, hogy olyan fajtából is van, és akkor ő akarna vele őrzővédőt, de a kutya annyira hiányos abban az ösztönben, hogy saját magát nem tudja megvédeni, nem, hogy megvédje a tulajt. Tehát így kell ezt körülbelül elképzelni. És egy csomó ösztön közül, hogyha mindenik vagy a legtöbb egy kiegyensúlyozott szinten van, akkor van egy kiegyensúlyozott idegrendszerű kutyánk. Ha meg nem, akkor hiányosak a dolgok, és akkor ilyen oszcilláló a kutyának a viselkedése is, meg a reagálása is normális szituációkba és normális dolgokra.
De ez alakítható? Tehát, hogy például egy olyan kutya, akinek az őrzővédő ösztöne nem annyira erős, abból tudunk őrzővédő kutyát?
Ha megvan egy teszt, amit le lehet adni a kutyának, és abban, hogyha látsz valami pici dolgot, pici szikrát, amit ki lehet szedni a kutyából, és majd lehet közben fejleszteni később. Igen, most ezt nem azért mondom, mert dicsekedni akarok, de egy csomó olyan kutya jön, amelyik első felmérési alkalom alatt a gazda háta mögött bújik el, és egy modul után nem tudsz közeledni a kutyához, annyira ki lehet belőle szedni, ha tudod, hogy kell csinálni. Viszont nem minden kutya képes erre. Tehát van olyan kutya, amelyikre azt mondom, hogy passz, mert effektív nincsen ott, tehát nem tudod kiszedni abból a gödörből, úgymond, amelyikbe beesett a kutya, vagy egyszerűen nem rendelkezik olyan ösztönökkel, amivel kellene, mert születésileg neki nem jött tovább a szülőktől. A félelem és az agresszivitás, vagy ezek az ösztönök, ezek mind genetikailag öröklődő tulajdonságok.
Milyen problémákkal fordulnak hozzád a leggyakrabban a gazdák?
99%-ban nem tudják vinni a kutyájukat pórázon. Tehát ez, és nem olyan nehéz az tulajdonképpen, viszont az a nehéz megérteni, hogy mivel a tudatalatti mindenkinek más mond, hogy csináljon, ahhoz, hogy elérjen valamit, pont a fordítottját kell csinálni. Egy porráz meg egy nyakörv használatánál, ahhoz, hogy a kutya azt értse meg, amit szeretnél te, és nem azt, amit megért, abból, amit leadsz neki. Mert itt a probléma, hogy az információ elveszik, vagy nem az az info megy le, amit te szeretnél, abból, amit te csinálsz, most például mondjuk rólad van szó, és ezt meg lehet tanulni, már nem egy rakétatudomány az egész, meg lehet tanulni, és mechanikusan, szépen, technikával lehet használni, nem erővel, mert nem arra lapszunk, vagy erőszakra. Ha technikailag tudod használni, és mechanikusan a porrász meg a nyakörvet helyesen, akkor azon a kutyán az látszik. Ha meg nem, akkor az is látszik.
Ezt a fajta tudás, vagy ezt a fajta folyamatot mennyire befolyásolja a gazdának a személyiséget? Tehát, hogy mondtad azt, hogy a leggyakoribb probléma az, hogy nem tudják a kutyákat sétáltatni. A kutya húz mondjuk, vagy nem akar
jönni. De ez
mindenféle
fajta karakterű emberi ugyanaz. Tehát semmi köze egyiknek a másikhoz.
Tehát, hogy az nem, hogyha én mondjuk...
Vannak olyan emberek, akik erőteljesebbek, vagy más az energiájuk egy picit, és határozottabbak ott. Mondjuk, ha egy olyan kutyája van, amelyik nem egy erős ösztönű kutya, azon úgy látszik, hogy van valami kontroll. De hanem, ha pont az a kombináció van, hogy gyengébb karakterű ember egy erős ösztönű kutyával, az katasztrófa.
Tehát akkor ilyenkor foglalkoznod kell a gazdának a személyiségével is, vagy az ő fejlesztésével?
Nem, hanem a probléma tulajdonképpen ott van, ahol kezdte az elején, hogy válasszon, ha valaki választani akar kutyát, tudjon magának választani egy olyan kutyát, ami hozzáillik. Mert hogyha egy melankolikus ember választ magának egy flegmatikus kutyát, vagy egy kolerikus kutyát, ott nem lesz jó kombináció belőle. De meg lehet ezt is tanulni. Hogyha már megvan a kutya, akkor annak kell dolgozni, ami már van. Azt nem fogod a fejében, a csippet nem lehet kicserélni a kutyának, meg az embernek se. Viszont lehet dolgozni mesterségesen egyes dolgokon, amik segítnek a problémák valamennyire való megoldásában. Vannak olyan problémák, amelyek nem tűnnek el soha. De lehet őket kezelni folyamatosan, az olyan, mint a betegség, hogy van egy gyógyszerűvel, kordában tartom az egészet, nem fog elmúlni, de attól még jól tudok élni.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Mátyás László, a K9 Nation kutyatrénere. Általában, persze vannak kivételek is, de általában egy kutya nem csak egy emberrel van kapcsolatban, hanem mondjuk férj és feleség is ott van, vagy ott vannak a gyerekek. A kutya meg egy olyan közegbe érkezik, ahol több különböző emberhez kell viszonyulnia. Ki lesz a gazda, vagy ki nem lesz a gazda, ez hogyan dől el? Például, hogy egy családba kerül a...
Mindenki gazda, hogyha tud vezetni.
Tehát nincsen egy ilyen gazda kötődése?
Van, és nincs. Tehát mindenki gazda, aki tud vezetni. Tehát annak a kutyának vezetőre, vagy vezetőkre van szüksége. Hogyha azok az emberek egymásnak le tudják adni ugyanazt az infót, és többé-kevésbé 90-valahány százalékon, vagy 85-90 százalékon ugyanúgy viszonyulnak hozzá, és ugyanazokat a dolgokat csinálják a kutyával, vagy ugyanazt kérik tőle, ugyanúgy megkérik tőle, akkor elméletileg és gyakorlatilag is működni fog mindenkivel, vagy mindenkinek. Ha meg nem, akkor a kutya a főnök. Vagy egy valaki a családból, aki tudja, hogy kell kezelni, meg vezetni a kutyát, és a többit meg fogja dominálni az a kutya.
És hogyan válik valaki gazdává? Tehát, hogy hogyan lehet kivívni azt a fajta autoritást, vagy azt, hogy az a kutya mindig hallgasson rám. Minden egyes esetben, amikor visszahívom, akkor visszajöjjön.
Ez egy nehéz dolog. Elméletben egy, gyakorlatban meg egészen más. Ezt is mondom a felmérésen is, hogy elmondok mindent, amit látok, vagy amit meg tudok állapítni arról a kutyáról, és ahhoz függően, amit szeretnének vele, és akkor, amikor befejezem, amit tulajdonképpen el kellett mondjak, akkor utána mondom nekik azt, hogy elmélet egy, és gyakorlat más. Függ a kutyától is, függ az embertől is persze. Most attól függ, hogy ki mennyire odaadó, ki mennyire figyelmes, milyen hamar látsz meg dolgokat, hogyha tulajdonképpen érdekel annyira a dolog, hogy gyorsan és jól meg akarod csinálni, nem kell azért elsietni, de lehet dolgokkal egy picit sietni, tehát egy hónap helyett ne legyen három például, mert mindenkinek az idő pénz, és ha odafigyelnek, és ezt most nem azért mondom, mert nem ez lenne, de sok embernek mondod és mutatod, de annyira le van foglalva egyébbel, vagy annyira nem képes multitaskingot csinálni, hogy nem tudja két kezét egyszerre használni, sok szó kér, nem hallja, amit mondasz neki. És akkor utána úgy néz, és akkor megint elmondom, és hogyha meg odafigyel, és végigmegy az agyán, és processzálja az egészet, és csinál, akkor látja, hogy működik. De annyira le vannak foglalva ilyen alkalmak alatt, mikor dolgozunk, hogy nagyon el vannak, hogy mondjam, oda koncentrálnak egyesek, mások meg egyáltalán, viszont nem olyan nehéz megcsinálni, és ha odafigyelsz, és gyakorlod, és ugyanazt gyakorlod, és ismétled a kutyával, mert ők ilyen képekből tanulnak, amiket majd összerakunk, és az egészből lesz egy egész nagy művelet. Többször és keveset. Ahhoz, hogy megértse, hogy miről van szó, utána gyakorlom, utána kezd reflexiválni, utána össze tudja kötni parancsszóval, és utána tudja a kutya azt a bizonyos feladatot. Viszont minden kutya színész és érdekállat, tehát egyszer, ha ki lehet használni valamit, az ki fogja használni. Nem azért, mert szeret, hanem azért, mert neki úgy jó, és hamar beléri, és közeledik a céljához.
Akkor az nem igaz, hogy a kutya az ember barátja, és hogy hát a macskákkal
igen.
Ellentétben a kutya
de
az,
igen,
aki...
barát, viszont kihasznál. És azt fogja kihasználni mindig, ahol azokat, vagy azokkal az emberekkel fogja csinálni, ahol látja, hogy nagyobb a lehetőségre.
Friss kutyatartók esetén... Ugye meg kell szokni, hogy bekerült a családba, a mindennapokba bekerült egy új lény, ez az állat, akit bizonyos időközönként, hogyha tömbházban lakunk, akkor le kell vinni pisilni, vagy bizonyos időközönként etetni kell, stb. Tehát, hogy átalakítja egy kicsit a mindennapokat az, hogy bekerült a családba egy kutya, és ezzel lehet, hogy az elején nehéz megküzdeni, hogy akkor mit, mikor, hogyan, ugat-e, figyele, evette, stb. Stb. Hogy látod, mennyi az a mondom én ezt, hogy ilyen akklimatizációs idő, amíg kialakul egyfajta rutin, és amíg kialakulnak rendszerek, hogy hogyan viselkedünk azzal a kutyával.
Kutyától függ, van olyan, amelyik megszokja azokat a dolgokat, amiket mutatunk, vagy beállítunk, vagy felállítunk neki. Megszokja 2-3 nap alatt, van amelyiknek 2-3 hét, vagy 2-3 hónap. Itt megint a kutyának az idegrendszeréről van szó, mert hogyha a kutya nem képes processzálni azt a piros lámpát ott, akkor meg fog ijedni tőle. Más meg nem látja meg. Természetesnek és normálisnak veszi, hogy meg se látja.
Akkor nincsen egy...
Vagy egy, az úton kint egy szemetes láda, már fekete és nagy, és nem mozdul, és elég nagy térfogata van, nem? Sok kutya megijed tőle. Más meg elmegy mellette, és lepisili. Tehát most két extrémét hasonlítottam itten, és tudom, nagyon nagy a különbség a kettő közt.
Akkor nincsen egy recept, hogyha az első 3 hónapot kibírtuk,
a recept akkor... az, hogy kell figyelni a kutyát. Sokan nem figyelik a kutyát, mert sokan úgy veszik a kutyát, vagy úgy gondolják a kutyájukat, vagy a kutyát általában, hogy az egy alsóbb rendű lény, és akkor az azt kell csinálni, amit én mondok neki. Igen, de én, amit mondtam neki, azt jól mondtam. Azt, amit mondtam, amikor mondtam, azt megértette a kutya? Vagy azt az infót adtam le neki, amit szerettem volna, vagy valamit csak leadtam a kutyának, és abból ő értett valamit, és mikor visszakérem tőle, akkor egész mást fog adni, mert nem azt értette, amit én mondtam neki, vagy mutattam neki.
A kutya kora mennyire számít abban, hogy tanítható-e? Tehát, hogy egy
kölyök kutya... hamaribb, annál jobb.
És az öreg kutyák, ha mondjuk...
Lehet 8-10 éves kutyákkal is hatékonyan dolgozni, hogyha a módszer jó, akkor az beválik nagyobb kutyáknál is. Minél hamarabb, annál jobb, azt arra értem, hogy megszoktatni új dolgokkal, porrázni a körv, szocializálni a kutyát, engedelmes, stb. Alapfokon, hogy tudjam minimálisan kontrollálni a kutyát, hogy ki tudjak járni vele, hogy meg tudjak erősíteni neki olyan dolgokat, amiket szeretem, amit csinál, és persze megtiltani azokat, amiket később sem akarom, hogy csináljon, hogy szokja meg, ez a jó, ez a rossz, ezt elfogadják tőlem, és megdicsérnek, és megjutalmazzák, azt meg nem. De azt nem soha, és ezt igen mindig. És akkor lesz belőle egy következetes viselkedés a kutyára. Nem csak, persze, ahogy mondtam az elején, ösztönökre alapoznak, viszont mesterségesen meg lehet, vagy át lehet szoktatni kutyákat bizonyos dolgokról, bizonyos dolgokra, úgy, ahogy mi szeretnénk. Na most, kutya, őrzővédő, terület, posszesszív, meg stb. Ezek lennének a normális dolgok, amik jönnek neki ösztönből, és akkor azért védi az udvarát, vagy a házat, vagy akármit. Na most a tömbházban levő kutyával mit csinálsz? Az át kell alakuljon, azért, mert egy olyan világban élünk, ahol a szomszédot zavarja, hogy gugat a kutya. Most, ha neked nincs kutyád, és a másiknak van, és te nem szereted, vagy például pont nincs, mert nem engedheted meg magadnak, akkor normális, hogy téged is zavarna, hogy a kutyája ugat a szomszédnek, és akkor kell alkalmazkodni ezekhez a szituációkhoz. Tehát ő szegény ugatna, de nem ugathat, mert nem szabad ugasson. És akkor meg kell állítani, ki kell javítani, stb. Stb.
Mennyire alakítható ez, hogy akkor most itt tömbházban hogyan viselkedik a kutya, amikor alakíthat... nekünk azért több időnk volt megszokni, hogy például tömbházi körülmények között élünk, és nem a barlangba.
Elég könnyű, hogyha az elejétől fogva vannak dolgok, amiket felállítasz a kutyának, és azt úgy mutatod meg neki, hogy neked megfelel. Persze kell tudni a megfelelő módszert is, hogy csináld a kutyával, hogy ne legyen stressz, ne legyen erőszakos a módszer, persze, és legyen hatékony. De ha nem tudsz leolvasni egy kutyát, akkor nem tudsz visszfonyulni, és nem tudsz folyamodni hozzá. Most vannak sokan olyanok, akik nem mennek kiképzőhöz, és képesek megoldani ezt a problémát maguknak. És sok olyan kutya jön, amelyik az otthoni, úgymond 7 évvel megvan, és akkor ott már abszolút nem zéróról indulsz el velük, hanem van egy kis plusz abba az irányba, amelyikbe szeretné majd fejleszteni, vagy tanítani a kutyáját.
Milyen eszközöket használtok ti a K9 Nation-nél? például csoportba dolgoztok együtt, akkor így egy per egyes felállásban a gazdával vannak játékok, vagy nincsenek.
A jutalom az minden kutyánál lehet más. Van olyan kutya, amelyik nem eszik, meg nem játszik, az csak azt nem tud jutalmazni, csak dicsérni, meg simogatni például. Van olyan kutya, amelyik leeszi a kezed a kaja után, ma annyira jó az a kaja felvétele, tehát a túlélési ösztön a kutyának, már ez a kettő összefügg. És akkor amire szüksége van tulajdonképpen annak a kutyának, vagy annak a személynek, mert van olyan ember, aki nem érzi jól magát, csak az ő kutyájával, és több kutya között nem akar dolgozni. És akkor azt is elfogadod, és dolgozol vele külön, viszont meg kell mondanak az embernek, hogy nem az övé a világ, és nem egyedül van a kutyájával. Tehát valahol ő is be fog kelni, illeszkedjen a társadalomba, és akkor később, vagy mit tudom én, hét múlva, vagy x alkalom után próbálod berakni másokkal együtt, hogy szoktassa hozzá a kutyát több emberhez, meg több kutyához.
Látom,
hogyha ez a probléma, mindenki más-más problémákkal jön, de az alapja tulajdonképpen az egésznek ugyanaz, mert hogyha nem tudom kontrollálni a kutyámat normális körülmények között, akkor extrém körülményekről nem is lehet már beszélni. És akkor ott elvesznek a dolgok, és jön a káosz, és a frusztrálás, és az már nem jó. Nagyon nehéz.
Láttam például olyat a Facebook oldalatokon, hogy kisgyereket alkalmaztatok, hogyha lehet ezt mondani, olyan értelemben, hogy a kutyák között gyerek szaladgált, pont azért, hogy a kutya szokjon hozzá, vagy azt feltételezem, hogy ez volt a lényege, hogy a kutya szokjon hozzá, hogyha egy játszótér mellett sétálnak el a gazdájával, és elrohan egy gyerek mellettük, akkor ne kapjon utána, vagy ne zavarja őt egyáltalán. Az...
Így van, ez pont egy jó példa. Most van olyan, amelyik hiperagresszív ilyen szituációkban, vagy nagyon félős, mert a múltja megmondja a kutyának, hogy mi történt azzal a kutyával, ha történt, persze, és hogyha negatívum történt, és olyan élményekben volt része, akkor úgy fog a kutya összekötni, és az egy reflex nála már. Akkor szokjon hozzá az, hogy sikít a gyermek, vagy elmegy mellette, vagy ami normálisan ösztönszerűen a kutyát egy vagy más reakcióra készteti, viszont az egészben a lényeg az az, hogyha egy kontrollálható, engedelmes kutyán van, akkor még az extrém szituációt is úgy kell neki megtanítani lassan-lassan és felállítani, hogy értse meg, hogy akkor se fog szabad úgy reagálni, ahogy ő akarna, hanem úgy, ahogy te szeretnéd. És akkor itt most arról van szó, hogy melyik gazda mennyit enged meg a kutyájának. Van, aki többet, van, aki kevesebbet. Van, akit nem zavar, hogy a kutyája ugrál rá és ugrik a fejébe. Mm-hmm. Tehát mindenkinek más... Más-más az elvárása a kutyától, vagy több dolgot enged meg egyik, és kevesebbet a másik.
Mondjuk, hogyha egy családba, és ugye a kisgyerekek úgy általában szeretik a kiskutyákat, mert hogy olyan cukik, és olyan kedvesek, sokszor kérik is a szülőket, hogy nem lehetne egy kiskutyájuk, csak hát a kiskutyából sok esetben, illetve minden esetben nagy kutya lesz, akivel aztán már másként kell foglalkozni, mint a kis édesgethető kölyök kutyával. Hogyan lehet a gyereket felkészíteni arra, hogy a kutyának is lesznek igényei, és nem biztos, hogy fogja szeretni, hogyha a fülét húzigálják.
Hát ez a lényeg, hogy különbséget lehessen tenni a gyerek és a kutya között, és az a gyerek már annyi éves legyen, hogy megértse, amit mondasz neki. Vagy abból, amit te csinálsz a kutyával, és hogy fogadod el, és hogy viszonyulsz a kutyához, mivel ő még kicsi, és nem tudja azt csinálni, amit szeretnél, és nem érti meg tökéletesen az egészet, de ők is ugye képekből tanulnak az elején, főleg mikor még nem tudnak beszélni, akkor lássa, hogy te hogy viszonyultál az állathoz, és hogy kezelted azt az állatot, és hogy éltél vele, ahhoz, hogy tudjon példát venni rólad. Viszont később arra kell gondolni, hogy egy minimum 6-7 éves gyerekkel legyen az, amelyik már tud reálisan figyelni, meg gondolkodni, meg meghallgatni azt, amit mondasz neki, és még akkor is kicsi szerintem egy gyerek, nem hagyhatod magára csak úgy, mert kell felügyelet. A kutya is a te felelősséged, meg a gyerek is a te felelősséged. Tehát kell felügyelet, és felügyelet nélkül akkor hagyom csak a kutyámat a gyerekkel, hogyha kisebb is, nagyobb is nem számít, amikor meg vagyok bizonyosodva arról, hogy 40-50 szituációban, most mondtam egy számot, ugyanúgy viselkedik ez a kutya, és akkor megbízható azon a szinten, hogy együtt hagyhatom őket, persze nem hagyom fel gyerek nélkül 10 órát. Mert a kutya az még mindig kutya marad, tehát állat és ösztönökre alapszik, nem robot. És ugye, ahogy mondtad, a húzigálás az pont úgy van, és én ezzel szoktam hasonlítani, mikor kérdem, vagy mondom, vagy mutatom a fiamnak a dolgokat, hogy neked se esne jól a fület húzgálnak, vagy a szőröd, vagy akármi. Tehát tedd magad a helyébe, lássad, hogy tetszene neked, vagy nem, és akkor persze megmond előre, hogy nem szabad, vagy nem jó, vagy neki. Annak a kutyának ez így jön le az az info, neked meg másképp. És persze, hogy nem plusz állat, ugye, ahogy mondtad te az előbb. Ez fontos. Tehát a gyerek tudja a helyét, ő akkor tudja a helyét, hogyha van, aki neki megmutassa, úgy, ahogy kell, és a kutyának meg kell mutassa, hogy mennyit szabad csináljon, akkor, mikor a gyerekkel van, vagy gyerek körül van, vagy gyerek van mellette, tehát mit szabad neki csinálni vele, és mit nem szabad. Ugyanúgy kell tudja mind a kettő, ahhoz, hogy egymást tiszteljék. Nem játszótársak. A kutya meg kell értse, hogy a gyerek nem egy játszótárs, hanem egy kisebb lény, aki után következik a kutya. Hogyha egy ilyen hierarchikus ranglétrát felállítunk a családba. Tehát ő kell tisztelni a gyereket is, de ugyanabban az időben a szülő meg kell mutassa a gyereknek, hogy hogy tisztelje azt az állatot, és hogy bánjon vele.
Vállaltok-e olyat, hogy a gyerek is részt vegyen a képzéseken?
Hát van ilyen sokszor, csak kell, ahogy mondtam, egy minimum kor meglegyen, és hogyha nem működik, akkor megmondod a tulajnak, vagy a kliensnek, hogy nem működik. Van ilyen is sokszor. Viszont a lényeg az, hogy az a gyerek értse meg, amit mondasz neki, ne legyen félős, legyen természetes, jó? Ezek mind nehéz dolgok. Most már egy csomó embernél, még felnőttnél is, nemhogy gyereknél, mert mit tudom én, kinek milyen a múltja. És akkor, hogyha a traumákban volt része az embernek, vagy annak a gyereknek, akkor gondja lesz a kutyával is. Ha más kutyákkal való találkozáskor negatívumok jöttek le, akkor nem csak gyerekek, sőt, a gyerekeknek a többje abszolút természetesen működik, meg reagál. Egy csomó baj van a felnőtt emberekkel, akik végigmentek valamin, és akkor normális, hogy a trauma alapján, vagy után sokszor úgy viselkednek, vagy úgy reagálnak, ahogy pont nem kellene.
Fontos az, hogy a kutyánkkal következetesen viselkedjünk, de fontos az is, hogy akkor bizonyos helyzetekben meg tudjuk mondani neki azt, hogy ezt nem szabad, és ezt szabad. Ha a két végletet vesszük, amikor valaki agyon édesgeti a kutyáját, de úgy körülbelül a kutya a gazdának a gazdája, ha értettél, amit mondok, és a másik véglet, amikor valaki már annyira erőszakos és autoritár a kutyával, hogy a kutya meg sem mer mozdulni, a két véglet között hogyan lehet megtalálni azt az egyensúlyt, amikor még mindig gazda vagyok, de közben megengedem magamnak, hogy kedves legyek azzal az állattal, hogyha arra van igényem.
Szerintem most, hogyha megnézzük a két végletet, vagy a két példát, egyik se jó, ma egyikben túl sok a jó, a másikban meg csak rossz van. Akkor egyensúlyt kell kialakítani valahogy, ami a legnehezebb akármiben megkapni azt az egyensúlyt, ami neked megfelel. Most neked egy az egyensúly, nekem más, másnak meg más, biztos. Én azt mondanám, hogy ne adjunk semmit csak azért, mert van az a kutya. Tehát adjuk egy kicsit, hogy mondjam, érdem után is. Tehát most ő megérdemel valamit azért, mert valamit csinált, csak akkor jutalmazzam meg. Ha meg rosszat csinált, akkor értse meg, hogy ha azt csinálja, azért ő ki lesz javítva. Most itt a javításon azt értem, hogy póráz és nyakörv. Jó? Attól függően, hogy milyen nyakörvre van szüksége egy kutyának, ezeken lehet, vagy ezt lehet változtatni, ahhoz, hogy elég hatékony legyen arra, hogy a kutyának annak a bizonyos hibának, vagy abban a bizonyos szituációban megtegye azt a hatását, amire szükség van. És az egyensúly az úgy van, hogy ha nem csak jutalmazom, meg puszilom, meg simogatom, ha kell, ha nem, akkor mi lesz, hogyha ezt csinálom a kutyám, ugyanaz lesz, mint hogyha ezt csinálom a gyerekemmel is. Ha jót csinál, ha rosszat csinál, ugyanazt kapja. És akkor abban mit fog tanulni? Nem fog tanulni semmit. És nem fogja értékelni a dolgokat a valódi értékükben. Nem? De hogyha rosszat csinálok, és valami rosszból javítás jött, akkor meg fogom tanulni, hogy következő, akkor próbáljam azt elkerülni. Persze a javítást és a jutalmat azt szerint kell a kutyának adni, vagy úgy kell jutalmazni, meg úgy kell javítani, hogy meg kell nézzük, mi az a szint, amiért kapja. Mennyire rosszat csinált, hogy mekkora javítást kap. Tehát ezt kell, dózisonként kell adni a kutyának, azt szerint, hogy mit érdemelne, mint jutalom, és mit érdemelne, mint javítás. Tehát, hogyha csak nem ült le, meg kétszer kellett mondjam, azért nem fogom annyira kijavítani, mint akkor, amikor az összes 42 fogát megmutatja, mert meg akar valakit harapni ok nélkül. Tehát érted a különbséget? Nagy a különbség, és ahogy mondtam, egy ülszre kap egy bizonyos értékű jutalmat, és hogyha átugrott egy 2 méter 30 centis akadályt, mert arra tanítom pont, arra már más jutalmat kap a kutya. Persze azért ugrott át, mert megtanítottam neki, és azt akarom én, hogy most azt ugorja át.
Saját kutyád is van, egy belga juhász kutyád van. Vele mik a kihívások? Vele való kapcsolat egy teljesen más kapcsolat, mert hogy ti jártok versenyekre is.
Milyen... Vele még nem, de fogok. A régebbivel azzal már jártam, az már öreg, az már 10 éves, ő már nyugdíjban van, de ez lenne a következő pótlék kutya, ami egy kicsit későre jött, de most már ott vagyunk, hogy jövő tavasszal legkésőbb már legalább 3 vagy 4 munkavizsgánk kellene legyen letéve, ami sikeres is. A kihívás az az energia, ami benne van ebben a kutyában, mivel belga juhász, és most itt mondom zárójelben, hogy nem minden belga juhász olyan, mint amit a YouTube-on látunk, meg a social médiában. Meg kell kapni a jó kutyát, tehát ki kell tudni választani ösztönszerűen és viselkedés szempontjából azt a kutyát, amelyik sportra van, vagy azt a kutyát, amelyik csak családi kutya, vagy azt a kutyát, amelyikből egy olyan munkakutya lesz, persze a sportkutya és munkakutya, és itt most a sportnál, vagy a munkakutyánál én a Mondioringra értem, amit én űzök már egy jó pár éve a kutyákkal. Van olyan kutya is, amelyik vakvezető kutya, persze, az is munkakutya, de mindenféle sportra vagy munkára való kutyának meg kell legyenek az oda szükséges adottságok és ösztönök ahhoz, hogy tudjad fejleszteni és tudjál építeni rá majd később.
Hát azt hiszem, hogy egy külön műsort érdemelne az, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen tréninget igényelnek a munkakutyákkal való foglalkozások, úgyhogy én ezt a beszélgetést most le is zárom, és hát, ha majd egy következőben folytatjuk. Mátyás László trénerrel, a K9 Nation vezetőjével beszélgettünk, köszönjük nagyon szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt a mai Ezer Egy Ötlet. A műsor korábbi epizódjai elérhetőek a Spotify-on és az Apple Podcast-en is. Köszönöm figyelmüket, Pékris Tejbea vagyok, viszont hallásra!